Nem tudom, szerettek-e orvoshoz járni? Van itt olyan, aki szeret orvoshoz járni? Senki? Akkor lehet, hogy bajba leszünk, mert ma el kéne menni az orvoshoz. Hát én Pomázi Barnabás vagyok, Pestről jöttünk a 8. kerületből. 3 fiú, 1 feleség itt vannak, az oszlop előtt ülnek. Nagyon hálás vagyok értük. Amikor 80 éves leszek, 50 éves házasok leszünk, és 8 éve vagyunk házasok. Kérdés, hány éves vagyok, tök mindegy. Hát hogy is, lassan 20 éve asztaloskodok, 10 évet értem meg, és különböző szeletei vannak a tortának, amikor, bocsánat, a szakmai ártalom, hogy Ferdinánd, szószín. Vízmérték, nem kell? Hogy először, amikor megtértem, akkor vállalkoztam asztalosként, Soltvad kerten. Utána elköltöztünk Székesfehérvárra, ott alkalmazott lettem. Nem tudom, hogy van-e itt valaki, aki vállalkozóból lett alkalmazott, de jó lecke egy ilyen vadlovat betörni. Aztán utána tanultam tovább az alázatot a teológián, és most pedig újra vállalkozóként tanulom, próbálom minél, hogy is mondjam, Isten szerinti módon csinálni. Lelkészgyakornok voltam a József utcában, most nincs ilyen fő beosztási helyem. Tatár Szent Györgyön helyettesítem a Kovács Gézát. Na, és bármi kérdés van, esetleg a feleségem nagyon érthetően el tudja mondani a válaszokat. Ő általában ezeket a bemutatkozásokat nem szereti tőlem. Na, hát a jegyzetem ma csak igékből áll. Csak igéket írtam föl és össze, és izgatottan várom, hogy hogy fogadjátok. Én rosszul fogadtam. A példabeszédek 4.19-től indulunk el, és ismerjük ezeket az igéket. A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály, nem tudják, miben botlanak majd meg. Mindjárt olvasom tovább, csak úgy érzem, imádkozni kéne. János azt mondta, hogy teljes szabadság van és lehetek. Drága Jézus, köszönjük neked azt, hogy megállhatunk előtted. Köszönöm, Uram, hogy engem is megnyugtatsz, lenyugtatsz a szívemet, Uram, és mindannyiunk szívét, Uram. És köszönöm, Uram, a te mennyei erődet, Uram. Köszönöm a te mennyei békességedet, bölcsességedet, Uram. Köszönöm, Uram, hogy itt ma csodákat akarsz tenni, Uram. És Uram, vágyunk a te csodáidra. Vágyunk, Uram, a te beszédedre, Uram, az elevenségre, Uram. Eleveníts meg minket, Uram. Köszönjük a dicséretet, a dicsőítést, Uram, hogy rád hangolhattuk a mi szívünket, Uram. És hálát adunk ezért neked, Uram. Segíts, Uram, hogy oda hajtsuk a mi szívünket még jobban és jobban te hozzád, Uram. A te beszédedhez, Uram, a te kijelentédedhez, Uram. És köszönjük ezt neked, Uram. Hálát adunk ezért. Köszönöm a véred védelmét, hogy valóságosan befedez minket. Nyisd meg a mi szíveinket, Uram. És legyen áldott a te neved, Uram, a mai napon, Uram. Legyen áldott a neved, Uram. Amen. Na, így folytatódik az ige. Fiam, figyelj szavamra, hajtsd füledet mondásaimra, ne tévessz szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban óv szívedet, mert onnan indul ki az élet. Tartsd távol szától a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé néz. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra. Tartsd távol lábadat a rossztól. A bevezetésben a szívről fogunk beszélni. Ugye az lett mai alkalomnak a címe, hogy a szívnek szándékai. És a szívről beszélünk, és azt mondja Isten, hogy a mi szívünket hajtsuk oda az ő beszédére, az ő igéjének, hogy mit akar nekünk üzenni, mit akar nekünk mondani, és ez a megszólítás, hogy fiam, hogy mi örökösök vagyunk. És azt mondja, hogy ne csak meghalljuk ezeket, hanem fogadjuk azokat a szívünkbe, hogy tartsuk meg azokat. És azt mondja, hogy mindennél, minden dolognál, amit fértve őrzöl, jobban vigyázz a te szívedre. Mert az egy központ. Onnan indul ki az élet. Na most az a helyzet, hogy Isten azt akarja, azt szeretné, hogy a mi szívünket hajtsuk oda. De az ördög is ezt szeretné, hogy a szívünkre utazik. Onnét akar rabolni. Onnét akar lopni. Azt mondja Lukács 8, hogy a mag az Isten igéje. Akinél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Annyira megdöbbentő, amikor ez leesett nekem, hogy ez a párhuzam, vagy kettősség, vagy ellentétesség, inkább így a legjobb mondani, hogy kiket keres az Atya? Mit olvasunk, ugye? Azokat, akik szellemben és igazságban imádják. Ugye őket, vagy jó esetben minket keres. Jár így a padok között, és keresi. Na, ki az, akinek a szívében én vagyok. És kiket keres az ördög? Mit olvasunk az igébe? Szerte jár, keres, kit nyeljen el. És amikor úgy elém jött ez a kép, hogy tulajdonképpen amikor imádjuk az Istent, ugye feltesszük a kezünket, imádjuk. És amikor jár az ördög, akkor is ugyanez a kép van előttünk, hogy hát feltesszük, hogy megadjuk magunkat. Na most kinek vagy minek? És Isten keresi az imádókat, keresi azokat, akik neki adják az ő szívüket. Máriánál, amikor elmentek a pásztorok, elmondták neki, hogy üdvözítő születik, nevez Jézusnak. Akkor mit olvasunk utána? Mária a hallottakat befogadta és forgatta. Tehát azt mondta, hogy ez itten egy lezárt terület, ide ördög be nem jöhet, innét ördög ki nem visz semmi magot, semmi beszédet. Mert ezt az Istentől nyertem meg. És ezek a dolgok benne vannak. És egyszerűen tőle vannak. És azt mondom, hogy ezt nem adom oda. Semmilyen hazugság, semmilyen dolog, semmilyen gonosz gondolat jön, nem adom oda. Mert én valamit kaptam az Istentől. És az ott van a szívembe. És én azt forgatom, és abba kapaszkodok. Azt mondja a Zsidó 4.12 a legpontosabb fordítás szerint. Isten szava eleven és hatékony. Áthatóbb minden kétélű karnál, behatol és szétválasztja a lelket és a szellemet, az ízeket és a velőket, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Tehát erre az Istennek van hatalma, hogy behatoljon a mi életünkbe és szétválassza a lelki dolgokat, az érzelmi, az értelmi, az akarati dolgokat, a szellemi dolgoktól. És annyira pontos az ige, hogy így elkezdjük vizsgálni, hogy a csontot hasonlítja az ige sok helyen a szellemhez, az emberi szellemhez. Ugye tudjátok, vannak a halott csontok, hogy megelevenednek. Meg Jeremiás azt mondja, hogy hát az Istennek a beszéde, az igéje az csontjaimba van rekesztve, csontjaimba rekesztett tűz. És milyen érdekes, hogy a csontomba a velő a vérképzésnek, a vérképződésnek a helye. Tehát az egy nagyon-nagyon fontos részünk. És Isten ma így meg akarja ítélni a lényünknek a legbelsejét. Akarja, hogy mi megítéljük, hogy akkor most mi is a helyzet. Hogy merre tart a mi életünk, merre visz a mi lábunk. Mert azt mondja, hogy ő képes erre, az Istennek a beszéde, az igéje. Viszont nagyon nehéz a mi szívünk, köszönöm. Nagyon nehéz a mi szívünk, mert nem tudjuk megtisztítani. Nem tudjuk megújítani. Nincs a hatalmunkban. Viszont valami van hatalmunkban a mi szívünkkel kapcsolatban. Mi az? Mi az, ami a mi hatalmunkban van? Tessék? Még egyszer? Döntés? Igen. Igen, igen, az az akaratunk. Döntés. Azt mondja az ige, hogy mit mond? Hogy most, amikor halljátok a szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. Tehát van egy rész, ami a miénk. Megújítani nem tudjuk, megtisztítani nem tudjuk, de megkeményíteni, az nagyon jó megy. Nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, nektek megye. Nekem jól megy. Ez a rész, ez nagyon jól megy. Viszont, hogyha érzem azt, hogy valami főtámadásra volna szükségem, vagy nem tudom, akkor viszont gondolkozok, hogy most mit is kéne csinálni. És Isten így akar ma minket megújítani. Mert azt mondja, ne keménysétek meg a szíveteket, mint Meribánál a pusztában, ez a 95. Zsoltár, mert azt mondja, tévelygő szívű ez a nép. Nagyon érdekes, ahogy tanulmányozzuk a szívnek a működését. Hogy egy körforgás van, ezt tudtátok, ugye? Egy körforgás van, nekem elég új volt, ahogy elkezdtem rajta gondolkodni, hogy hát jön oda a koszos vér, most nem tudom, orvos van-e itt közöttünk, hát ha valaki jobban el tudná ezt mondani, és megy el a tiszta vér, én ilyen egyszerűen értem meg a dolgokat. Na most, hogyha bármi akadás fenn van, az zavart okoz, dugulás vagy ilyesmi. Tehát ugye a koszos vér az a bűnvallás rész, a tiszta vér az pedig az Istennek a beszéde, az Istennek az igéje, ami be tud jönni, egy tiszta forrás a mi szívünkbe, és ott át tudja mosni a dolgokat. Na, hát nem tudom, hogy hányan vagytok készen, de a 139. Zsoltár egy elég nehéz megvallás, hogy vizsgálj meg Istenem. Azt mondja, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Tehát azt mondja az ige, hogy ismerd meg a szívemet, próbálj meg, és ismerd meg a gondolataimat, mert az a tét, hogy melyik úton járok én, melyik úton járnak az én lábaim. És utána azt mondja a Máté 15, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznasságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Na éppen ezért, mert onnét származnak a gonosz dolgok, és onnét származik az élet. Tehát Isten is a mi szívünket akarja, és az ördög is. Az ördög azt akarja, hogy az isteni dolgok ki legyenek lopva, rabolva a mi szívünkből, és mindig csak egy csöppet tegyen hozzá az előzőhöz. Na, nézzünk egy példát, egy elég nehéz példát, amit Isten elém hozott, ez a bizonyos Becsabé ügy. Talán mindannyian tudjuk ezt a példát a Bibliából. Ez nem egy könnyű dolog. Második Sámuel könyve 11. fejezetében kezdődik. És itt nézzük meg azt, hogy Dávidnak a szíve hogyan alakult ebben a történetben. Dávidról tudjuk, ugye, hogy pásztorfiú volt, és Isten mit mondott róla? Szívem szerint való férfi. Tehát nem akárhogy nyilatkozik róla az Úr, hanem egy kedves, egy kiválasztott. És én nagyon hálás vagyok ezért a történetért, hogy le van írva a Bibliába, mert ettől is a Biblia hitelessége derül ki, hogy hát ilyen történetet egy királyról beleírnak a Bibliába. Elkezdem olvasni. 2. Sámuel könyve 11. fejezet. Egy esztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid Joábot szolgáival meg egész Izraellel együtt, pusztították az ammóniakat, és körülzálták Rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Dávidról tudjuk azt, hogy sok háborúba ment, és itt olvassuk először azt az igében, hogy Jeruzsálemben maradt, hogy otthon maradt. És valahogy az az üzenet jött fel bennem, hogy amikor eltelik bizonyos idő a mi hívő életünkben, és úgy elkezdünk elkényelmesedni, és úgy otthon maradni, vagy maradozgatni, hogy úgy elkényelmesedik velünk és bennünk, és körülöttünk a helyzet. És ez egy veszélyes állapot lehet. Mert amikor az ember hátradől, és azt mondja, hogy én már tudom, nekem már megvan, ez is megvan, az is megvan, amaz is, akkor az az isteni küldetés, az lecserélődhet egy ördögi kísértésre. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Most ezen gondolkodtam el, most lehet válaszolni, hogy szerintetek miért ment föl Dávid arra a tetőre? Mit gondoltok? Nincs leírva, de... Tessék? Na hát, erre gondoltam én is. Igen, van esetleg más ötlet is. Imádkoztak a tetőn. Távcsövezett? Nem az lett a vége? Na de hogy miért ment föl? Én azt kérdezem. Kellemest a hasznossal? Most ezt nem is tudom, hogy értelmezzem. Tehát fölment Dávid. Valamilyen szándékkal. Na most nem tudom, hogy ti jártatok-e már úgy, hogy egy isteni szándékkal elindultatok a ti szívetekben, és aztán valahogy nagyon erősen kellett ellenállni, hogy nem tudom, én most egyet elmesélek, lehet, hogy kicsit rossz példa, és lehet, hogy nem is kéne elmondanom. Képzeljétek el, hogy ilyen legációkba be voltam én osztva, mindig máshova mentem, húsvét, karácsonykor, és egyik alkalommal fölmentem a szószékre, és elkezdtem prédikálni, és pont ahogy így néztem az igéd, itt egy ilyen nő, egy ilyen nagyon fiatal nő ült, olyan miniszoknyában, hogy nem sokat láttam a szoknyájából, talán passzol ehhez a történethez, és hát nekem nagyon nehéz volt ott prédikálni, hogy a Bibliát nézzem konkrétan, mert tehát nem sokat kellett mellé nézni. És hát nagyon nehéz volt ezt megharcolni, azt a prédikációt. De úgy hiszem, hogy az Úr győzedelmeskedett. Tehát felment Dávid valamilyen szándékkal, gyanúsnak találjuk, hogy egy isteni szándékkal ment fel imádkozni. Mert ugye a tetőn szoktak akkoriban többen imádkozni, a lapos tetőkön, és meglátott egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. Dávid elküldött, és kérdezősködött az asszony felől, ezt mondták neki, Becsabé ez, Eliám leánya, a hettita Úriás felesége. Na most a kísértéseknek az a jellemzője, hogy a legelején lehet még megállni. Tehát amikor már ilyen, van ilyen küldözgetés, kérdezősgötés, ilyen nem tudom én micsoda mismásolás, akkor már egyre nehezebb a visszaút. Hogyha a legelején stoppot húzok, féket nyomok, akkor ott még lehet megállás, visszafordulás. De később, nem mondom, hogy lehetetlen, de egyre nehezebb. Nem tudom, ti milyen helyzetekben vagytok benne. Belette húzva ez a stopp, ez a fék, vagy nem? Ezt ti tudjátok. Az Úr látja a ti szíveteket. Azt tudom, hogy én nem akartam elmondani ezt a prédikációt itt. De valamiért el kell. És nem tudom, hogy miért. De a végén lesz lehetőség arra, hogy imádkozzunk. A szívért, a szív állapotáért, hogy az a puhaság, tudjátok, az a kemény föld, amit úgy kapával kell főtörni, és a gaznő meg benne magától, az nem jó, hanem egy puhaságot akar adni az Úr. És ezért fogunk a végén imádkozni. Na, és elmentek ezek az emberek, és hát mondták, hogy hát ez az asszony, ez férné van, Úriás a férje. És hát Dávid követeket küldött. Igen, az asszony bement hozzá, ő pedig vele hált, aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából. Azután hazament az asszony, de az asszony teherbe esett. Azt mondja az ige, hogy minden más bűn a testen kívül van. A paráznosság viszont a testen belül van. Ennek a bűnnek lett következménye. Ennek a bűnnek is. Mert ez az asszony, ez teherbe esett. És utána követeket küldött, hogy teherbe estem. Akkor Dávid ezt üzente Jóábnak, küld hozzám a hettite Úriást. Jóáb el is küldte Úriást Dávidhoz. Amikor Úriás megérkezett hozzá, megkérdezte Dávid, hogy jól van-e Jóáb, jól van-e a hadinép, és jól folyik a háború. Azután ezt mondta Dávid Úriásnak, menj haza, és mosd meg a lábad. Figyeljetek, Dávid, akinek egy csodálatos szíve volt, ezt elmondhatjuk, nem? Azok a csodálatos zsoltárok. Egyszerűen átjön az ő lelkülete. Egy csodálatos vezető volt Dávid. És nézzük meg azt, ahogy elkezdte megkeményíteni az ő szívét. Figyeljetek, itt van ez a paráznaság, ez a bűn. És utána nem azt mondta, hogy vétkeztem. Nem azt mondta Úriásnak, a férjének, hogy hát a feleségeddel ez meg az. Hát bocsánat. Bocsánat, nagyon hülye voltam. Hanem elkezdtek benne az emberi, az ördögi dolgok működni és forogni. Majd én megoldom. A szívének az állapota erősen kezdett romlani. Egyik pillanatról a másikra. Mert hát ugye kitervelte azt a dolgot, hogy hát hazaküldi az asszonykának a férjét, és majd úgy tűnik, mintha ő lenne az apa. De ez az ember nem ment haza. Ez az ember nem ment haza. Már ez az ember egy őszinte, egy igaz, ez a többiekkel egy együttérző ember volt. Figyeljetek, utána, most nem olvasom el, utána megint hívatta Dávid Úriást. Akkor már kicsit azt mondja, na még adunk rá egy-két lapáttal, leitatjuk. Na majd akkor. És kiderült, hogy hát akkor sem ment haza. Most aztán mi legyen, és figyeljetek ezt a gonoszságot, hogy Dávid levelet írt Jóábnak, hogy Úriást állítsák oda legelőre, hogy végezzék ki a háborúba. És kivel küldte el ezt a levelet? Úriással. Tehát egyszerűen ezt a gonoszságot, hogy tulajdonképpen az ő halálos ítéletét azzal az emberrel küldi el, akiről kiállította. Most azért kell ennyire lemennünk, mert hogy hát ilyen a mi emberi szívünk. Hogy ebbe az irányba nagyon gyorsan tudunk haladni. Nagyon gyors tud lenni az a lejtő. És utána nagyon nehéz az emelkedő. És hát azért kérdeztem az elején, hogy ki szeret orvoshoz járni, mert ma van lehetőségünk elmenni. Ma van lehetőség elmenni a mennyei orvoshoz, hogy adjon egy tiszta szívet, ha kell, új szívet. Nem tudom, hogy van-e itt olyan, aki nincs megtérve, de hirdetem neked az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus meghalt. Őt eltemették, és ő feltámadt. És ez az igazság, ez fel tud téged is támasztani. És ez egy hatalmas dolog, amire én is 10 éve ráraktam az életemet. És azt mondja az ige a Jakab 1.13-ban, hogy senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, hogy az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévejegjetek. És ez egy nagyon-nagyon pontos, figyeljetek, nézzétek meg ezt a történetet. Azt mondja, a kívánság, ha megfogam. Azt tudod, mit jelent? Az, hogy az ördög adott egy magot a te szádban, és azt elfelejtetted kiköpni, hanem lenyelted. És az megfogam. És akkor mit mond? Utána, ha megfogam, akkor lesz belőle gyerek, ugye? Bűn. És utána az ki is teljesedik, és halált nemz. Tudjuk a történetből, hogy ez a gyerek ez meghalt. És ez egy annyira pontos leírása a bűnnek, és a bűnnek a következményének. És figyeljetek, ez a Dávid, ez mikor tért észhez? Elküldte ugye az Úr az ő prófétáját, Nátánt. És ugye elmondott neki egy kis aranyosnak tűnő példázatot, hogy volt egy szegény ember, meg egy gazdag ember. Gazdag emberhez jött egy vendég, és annak sok báránya volt, a szegény embernek meg egy volt, és a gazdag ember elvette a szegény ember bárányát, és megölte. És Dávid azt mondja, hogy a halál fia az az ember, aki ezt tette, és a négyszeresét kell visszafizetni. Na és utána jön a nehéz rész. Én nem tudom, Nátán mit érezhetett, amikor ezt mondta, hogy te vagy az az ember. Amikor ezt így kimondta, hogy te vagy az az ember. Nagy a forgalom. És azt mondja, hogy én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öletben adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehest. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, éppen a saját házadból fogod bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Vétkeztem. Nátán így felel Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született. Itt van az a pont, amikor mit mondott ki Dávid? Vétkeztem. Itt van az a pont, amikor megtört az a szív. Megtört az a szív, ami meg lett keményítve. Megtört az a szív, amit megítélt az Isten. És amikor odaállunk elénk az Úr, és azt mondja, hogy te vagy az az ember, aki ezért és ezért, és nem feltétlenül csak paráznosságról van szó, hanem most hoztunk egy példát, hogy ez is lehet, ez az egyik leggonoszabb dolog, és sajnos nyilván van az Isten népe között, a tapasztalataim szerint, és ez megdöbbentő, hogy nem csak erről lehet szó, hanem másról is lehet szó, és akkor meg tudjuk keményíteni a szívünket, viszont amikor odáll az Isten, hogy te vagy az az ember, aki ezt és ezt tetted, és követted el, és ez az a pont, ahova vissza kell menni a te életedbe, hogy ott kell rendezni a te dolgaidat, akkor még mindig mondhatjuk azt, én, nekem, nem, a szomszéd, a másik. És ez bátorság kell. Ez bátorság kell, amikor kimondod azt, hogy igen, oda kell visszamenni. Vállalom az árát, rendezem a dolgot. Ez bátorság kell. Az 51. Zsoltár, mindannyian ismerjük. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Ez a Zsoltár ekkor született. Ez a történet kapcsán született ez a Zsoltár. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Figyeljük meg ezeket a szavakat. Tiszta szívet teremts. Tehát ezek olyan súlyos szavak, hogy ez Istennek van a hatalmába, az én szívem. Hogy van ez? Valaki érti ezt? De az ő hatalmába van. Szóval tiszta szívet teremts bennem. Már nem a másikról van szó. Én vagyok az. Istenem. Te vagy az én Istenem. Az Úr az én pásztorom. És az erős lelket újítsd meg bennem, ne vess el orcád elől, szent lelkedet, ne vedd el tőlem, vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzá. Figyelj, olvassuk össze az első sort az utolsókkal. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, hogy a vétkesek megtérjenek hozzád. Na most akkor van kapcsolat? Tehát mi a tét? A többiek. Ha nekem nem tiszta a szívem, akkor egy gyönyörű meccsbe vagyok benne, vagy lehetek benne, hogyha ilyen ördögi dolgokba beleengedtem magam, hogy elmeccselgetünk az ördöggel, és Isten időnként szól, hogy figyelj, meg kéne állni. Rossz az irány. És mert hát ott vannak a többiek. És az a tét, hogy legyenek megtérések. Imádkoztam ezért a gyülekezetért, és ez a gyülekezet, ez egy szellemi gyülekezet, ezt ti tudjátok. Ez egy jó hír. Ez egy szellemi gyülekezet. És jó helyen is vagytok, de csak a többiekhez képest. Ha elkezditek viszonyítgatni magatokat, viszont ahhoz képest, amire el vagytok hívva, ahhoz képest nem. És Isten azt akarja, hogy egy szellemi rendeződés legyen a szívekben, itt a gyülekezetben, az emberekben. Egy tisztázódást akar. Láttam magam előtt azt, hogy vannak tiszta edények a gyülekezetben. És vannak nem tiszta edények a gyülekezetben. Nem tudom, hogy kiről beszélek. De azt tudom, hogy az Úr meg akarja tisztítani a tisztátalan edényeket. És konkrét emberekről van szó. Mert annak a hiánya van, hogy egy szívvel oda tudnátok állni az Úr elé. Hogy egy szívvel ki tudnátok menni a ti küldetésetekbe. Hogy egy szívvel, egy szívvel. Ehhez rendeződésre van szükség. A jegyzetem véget ért, ez jó hír is lehet. Nem tudom, mennyire volt ez számotokra könnyű vagy nehéz. Én könnyebb vagyok. Tudjátok, kétféleképpen lehet megszomorodni. Hogy mondja az ige, segítsetek. Egyrészt úgy, ugye, mint ahogy Júdás. Hogy, hát, kötél szerint. Mert ő is sírt. Hát, megszomorodott. Vagy a másik, amelyik eladta az ételt, ugye? Ézsau. De meg lehet szomorodni Péter szerinti módon is. Drága testvéreim, én nem tudom, mi fog most történni. Én nagyon szeretek imádkozni. János, te szeretsz imádkozni? Nagyon szeretném, ha imádkoznánk. Érzem azt, hogy Istennek itt van a szelleme. Érzem azt, hogy ő dolgozni és munkálkodni akar. És tudjátok, ez a rész az eddig úgy nézett ki, hogy elmegyünk az orvoshoz, és fölállít nekünk egy diagnózist, kiállít egy papírt, és akkor szépen haza lehet vinni, nézegetni lehet. De ettől nem vagyok jobban. Ettől legfeljebb rosszabbul lehetek. Viszont, hogyha én elmegyek arra a műtétre, ott, ahol megtörténik a szívnek a műtéte, a szívnek a cseréje, ha kell, a szívnek a tisztítása, az ereknek a tisztítása, akkor ott életváltozás lesz. És erre az életváltozásra hívlak titeket. És hogyha lehet, akkor dicséret közben imádkozzunk. Nem tudom, hogy hogyan. De ha van, aki érzi azt, hogy az Isten indítja arra, hogy ő akar egy tiszta szívet, egy új szívet, egy új lehetőséget, hogy ő eldöntötte a szívében azt, hogy egy új kezdet van a mai napon. És innétől kezdve az ő dolgai a szívéből fognak kiindulni. És tudjátok, én hiszek az életváltozásba. Hiszek azt, hogy Jézus Krisztus életváltoztató. Hiszek abban, hogy ahol ő van, ott a szabadság van. Ahol ő van, ott a szabadság van. És minden mástól megtisztít. Van nekem olyan szabadulásom, ami évekig tartott. És lehet, hogy neked is ilyen szabadulásod van. Lesz ma. Hogy nem bírtál egy dologgal évek, vagy akár évtizedek óta, és az Úr elkészítette a te szíveden, hogy ez a mai napon úgy végbe menjen, hogy utána ettől te hatástalan lehetsz, hatástalan lesz rád nézve a te életedre. Akkor nem tudom, kezdjük el a dicséretet, és nem tudom, hogy ezután bárki szeretné, hogy imádkozzunk érte, de nagyon szívesen imádkozom. Vannak jelentkezők. János, gyere már, akkor imádkozzunk.